Józsefnek tetszett a vizsgálódás. Mosolyogva viszonozta a gnóm fölpillantását, és így néztek egymásra, míg a komoly törpe Dudu folytatta követelődző beszédét az öreghez, és a többi udvarbeli figyelme is újra az idegen emberek és áruk felé fordult. Végül az emberke megszólalt különös távolból csengő hangján, és törpe ujjával mellére mutatott. Szenk venofré neteru hotpe emper amun. Micsoda? A törpe még egyszer elmondta mondókáját, és közben folytonosan mellére mutogatott. Név, magyarázta. A kicsike neve. Nem vezír, nem sepszesz bész. Szenk venofré nere huppe emper amun. És harmadszor is elmondta a mondatot teljes nevét, amely épp oly hosszú és pompás vala, amilyen semmit érő tulajdon személye. Értelme pedig ez volt: éltesse sokáig a jóságos, tudnik Oziris, az istenek szerettét, vagy az isten szeretőt Amun házában. És ezt József is megértette. Szép név, mondotta. Igen, szép, de nem igaz, suttogott a távoli hang. Én nem Istennek tetsző, nem Istenek szerette, csak kis béka. Te tetsző, te neteru hotpe. Így szép és igaz. Honnan tudod ezt? Kérdezte József mosolyogva. Látni, jött a hang mintegy a föld alól. Jól látni, és ujjacskáját személyhez emelte. Okos, tette hozzá. Kicsi és okos. Te nem kicsi, de okos. Jó, szép és okos. Azé, és az aggasztjánra mutatott, aki Duduval alkudozott. Azé vagyok, felelte József. Gyerekkorodtól számára születtem. Így hát az atyád? Atyám ő nekem. Mi a neved? József nem felelt azonnal, egy mosoly előzte meg válaszát. Ozarszif, mondta. A törpe pislogott, a nevet mérlegelte. Nád között születtél? Kérdezte. Uzíri vagy a káka között? Bolyongó anyád nedves helyen talált rád? József hallgatott, a kicsike tovább pislogott. Mondd, Káv, jön! Járt szájról szájra az udvarbeliek között, s hátrálni kezdtek, hogy az udvarnagy ne találja őket semmittevés és szájtátás közepette. Az úr és az asszonyok háza között az udvar amarészére pillantva, amely a telek északnyugati sarkában emelkedő épületek előtt terült el, látni lehetett őt. Ott járt és állt idősebb, szép, fehérbe öltözött férfiú, egy néhány írnok rabszolga kíséretében, akik körülötte görgyedeztek, és náttollal fülük mögött szavait táblájukra írták. Közeledett. Az udvar népe szétoszolt, az aggasztján fölállt, de minden a mozgalom közepette József tisztán hallotta a szinte föld alól zümmögő hangocskát. Maradj nálunk, sivatagbeli ifjú! Mondd, Káv! Az előjáró a főépület csorbázatos falának nyitott kapuja elé ért. Félig már efelé fordulva, válla fölött megpillantott az idegenek csoportját és a kirakott vásárt. Mi az? Kérdezte meglehetősen mogorván. Miféle emberek? Úgy látszik, a kapott jelentést egyéb elfoglaltsága közepette, elfelejtette, és a hódolatnyilvánítások, melyeket az öreg tisztes távolból mutatott, nem sokat segítettek. Egy írnok táblájára mutatva emlékeztette őt az eseményre, amelyet nyilván már följegyzett. Á, vándorkereskedők, Maumból és Mozárból, mondta az udvarmester. Jó, jó, de nekem semmire sincs szükségem, csak időre azt pedig nem árulnak. És az öreg felé indult, aki buzgón sietett elébe. Na, öreg, hogy vagy a megsokasodott napok után? Kérdezte Montkáv. Ismét itt láthatunk házunk előtt portékáddal, amivel lóvá akarsz tenni bennünket. Nevettek. Mindkettőnek szájában már csak az alsó szemfogak voltak meg, melyek magányos szövegként meredeztek. Az előjáró erőteljesen zömök, 50 éves ember volt, feje kifejező és mozdulatai, amint állása követelte, határozottak, ám jó akarat enyhítette őket. Könyvzacskói duzzadtan csüngtek szeme alatt, alulról fölnyomva nyílását, úgyhogy csupán bedagadt és kicsiny rés látszott szeméből, fölötte azonban erős és még egészen fekete szemöldök ívelt. A szép alakú, noha a széles orrtól le a szájáig mély ráncok húzódtak, íves és arcához hasonlóan fényesre borotvált felső ajka mellé, amelyet erősen kiemeltek. Állán szürkébe játszó kecske szakál ült. Haja már alaposan hátrahúzódott homlokából és koponyáján, de hátul még sűrűn borította fejét, és legyezőszerűen állt el aranykarikás füle mögött. Valami agyafurtan parasztos, de egyben huncutól tengerészes volt Montcalm arculatában, melynek sötétbarna színezete erőteljesen ütött el ruhája habfehérjétől. Ettől az utánozhatatlan egyiptomi vászontól, amely oly pompásan redőződött, mint a lábnyi kötényének köldöke alatt fölkötött, és szétterpeszkedve mélyen, de nem egészen ruhaszegélyéig lelógó előső oldala volt redőzve. Kötényébe tűrt ingének bő, félhosszú ujjai is finom keresztredőkbe voltak vasalva. A férfi felső testének izmos formái szőrzetestől átcsillogtak a batiszton. Dudu, a törpe, hozzá csatlakozott meg az öreghez, mert a két emberke bátorságot vett a maradásra. Csutak karjával evezve, Dudu fontoskodva közeledett. Félek előjáró, hiába pocsékolod időd ezekre az emberekre, mondotta az egyenrangú hangján, bárha igen szerényen. Átvizsgáltam a kirakott holmit, csupa limlom, csupa ócskaság. Éppen a magas értékű és komolyan számba jövő hiányzik, ami nagyságos házunkhoz és udvarunkhoz illene. Alig ha kapsz érte köszönetet, ha ebből a lomból vásárolsz. Az aggasztján elszomorodott, arcjátékkal adta tudtul, mennyire fájlalja, hogy a barátságos és sokat ígérő derű, melyet az előjáró üdvözlő szavai keltettek, Dudu szigorúsága folytán elfoszlott. Pedig értékes értékeim vannak, mondta. Értékesek jól lehet nem számotokra, magasrangú udvari hivatalnokok számára, és nem is az úr számára, ezt nem akarom mondani. De is oly sok szolganép van az udvaron. Pékek, pecsenyesütők, kertöntözők, futárok, őrök és fal mellett állók. Számosan vannak, mint a homok, noha még mindig nem annyian, hogy elegen, vagy éppen túl sokan volnának oly nagy úr számára, mint Petepré őnagysága, fáraó barátja, és hogy ne lehetne még mindig szaporítani számukat egy vagy más jó termető és ügyes szolgával, akár belföldivel, akár külföldivel, ha beválik. De mit kertelek és mit fecsegek, ahelyett, hogy egyszerűen kimondanám, a sokaknak és szükségleteiknek te vagy gondozója, mint fő, nagy gazda, és hogy ebben kezedre járjon, ez a vén méniai dolga, a vándor kereskedőjé, messziről hozott kincseivel. Nézd ezeket a szépen festett agyaglámpásokat, melyeket Jordánon túlról hoztam Gíleádból. Nekem kevésbe kerültek, miért tartanám hát sokra őket előtted, kegyes uram? Vigy el néhányat ajándékba, s mutas érte nyájas arcát, ennyivel is gazdaggá teszel. És innen itt vannak ezek a kis korsók szemfestékkel, mellettük szarufogócskák és kanalak. Értékük szóra érdemes, de áruk nem. Balta is van itt, nélkülözhetetlen szerszám, darabját két köcsög mézért adom. Ennek a zsákocskának tartalma már becsesebb, mert aszkalun hagymák vannak benne, aszkalunából. Ritka és nehezen megszerezhető gyümölcs, mely minden ételt a legsavanykásabb jó ízzel fűszerez. Ezeknek a korsóknak bora pedig nyolcszorosan jó bor, Hazátiból, a föníciaiak országából, amint írva áll. Látod, fokonként haladok ajánlatomban. A hitványoktól emelkedtem fölfelé a kiválóhoz, és ettől a legelső rangúhoz, ez az én jól megfontolt szokásom. Mert ezek a balzsamok, ezek a tömjén gyanták, ez az ördögcérna gumi, ez a barnás ladánum, ez raktárom büszkesége és házam legkedvesebb cikke. Az egész világon híresek vagyunk róla, és a folyam közben köztudomású, hogy gyantaféléinkkel fölülmúlunk minden más kalmárt, akár vándorlót, akár megtelepültet, aki a bolt alatt ül. Ezek az izmaeliták Midiánból, ezt mondják rólunk, akik fűszert, balzsamot és mirhát visznek Gileádból le Egyiptomba. Ez a közbeszéd rólunk, mintha mást nem is hoznánk, vinnénk, amint hogy viszünk és hozunk holtat és elevent, készítményeket vagy esetleg teremtményeket is. Olyan emberek vagyunk tehát, akik a házat nem csak ellátjuk, de gyarapítjuk is. De most már hallgatok.
Micsoda? Hallgatsz? Csodálkozott az udvarmester. Beteg vagy?
Ha hallgatsz, nem ismerlek, hanem csak akkor, ha a beszéded lágy locsogással bugyog ki szakállat fölött. Még fülemben van, amit legutóbb hallottam, s arról ismét megismerlek.
A beszéd az ember ékessége, felelte az öreg. Aki szavait jól tudja rendezni, és akinek hatalmában van a kifejező erő, annak tetszően bólint Isten és ember, s az hajlandó fülekre talál. De a te szolgád kifejező erővel kevéssé áldott, és a szavak kincsének nem ura, ezt nyíltan megmondom. Így hát a beszéd álhatatosságával s bőséges folyásával pótolja fogyatékosságát a szép választékosságban. Mert a kereskedő embernek értenie kell a szóhoz, s jól kell forgatni a nyelvét, hogy a vevőnél behízelegje magát, különben sohasem nyer életében, és nem tudja eladni hétféle portékáját.
Hatféle,
hallatszott nagy távolból az Istenek szerette törpékének suttogó hangocskája, holott egészen közel állt.
Hatféle portékát kínáltál, öreg. Lámpát, festéket, baltát, hagymát, mirhát és bort. Hol marad a hetedik?
Az izmaelita bal kezét kagylónak tette füléhez, jobb kezét kutatva emelte szeméhez.
Mi volt, kérdezte, e közepes termetű és ünnepélyesen öltözött úr megjegyzése?
Embereinek egyike megmagyarázta az ellenvetést.
Nos, felelte erre, a hetedik is ott van bizonyosan a között, amit közszájon forgó mirhánkon kívül még Egyiptomba hoztunk, s érte is megeresztem beszédemet álhatatosan, ha nem is választékosan, hogy árumnak vevőt és otthont szerezzek, és az izmaeliták Midiánból híresek legyenek arról, amit Egyiptomba hoznak és bevisznek.
Kérlek, mondta most már az elöljáró. Azt gondoljátok, azzal tölthetem ré napját, hogy itt állok, és locsogástokat hallgatom. Ré már csak nem delelőjén áll, könyörüljetek. Az úr minden pillanatban hazatérhet nyugatról, és ismét itt lehet a palotából. Hagyjam a cselédségre, és magam ne törődjem vele, hogy minden rendben megy az ebédlőben, hogy mi van a sült kacsákkal, a kaláccsal, a virágokkal, és hogy olyan lesz-e az úr ebédje, amilyenhez szokva van, az úrnővel és a szent szülőkkel együtt a felső emeletről. Végezzetek, vagy végeztem veletek. A házba kell mennem. Öreg, nincs szükségem hétféle portékádra, nyíltan megmondom, semmi szükségem.
Mert toprongyosok toprongya mind,
szőtte közben Dudu, a törpefér. Az udvarmester futó pillantást vetett az orcavúra.
De neked mézre van szükséged, úgy látom, szólt az aggastyánhoz. Én tehát két köcsöggel adok néked a magunkéból két ilyen baltáért, hogy se téged meg ne sértselek, se isteneidet. Adj továbbá 5 zsákkal azokból a fűszerhagymákból ott, a láthatatlan nevében, és 5 meszelyt föníciai borodból az anya és fiú nevében. Hogy számítod? De nem mondj 3-szoros árat, szószatócsként, hogy le kelljen ülnünk és alkudnunk, hanem legfeljebb dupla árat, hogy gyorsabban állapodjunk meg az igaziban, és bemehessek a házba. Írópapírost adok érte cserébe és házi vásznat. Ha akarsz, sört és kenyeret is kaphatsz, csak hadd menjek már.
Szolgálatodra, mondta az öreg, miközben leoldotta övéről a kézi mérleget.
Egy intésedre és szavadra azonnal és késés nélkül szolgálatodra áll szolgád. Mit is beszélek késés nélkül? Készséggel természetesen, de késés nélkül. Ha nem kellene megélnem, mindenem tiéd lenne ingyen. Így azonban olyan árat szabok, hogy valahogy szűkösen megéljek, de azért még megtartsam magam szolgálatodra, mert ez a fő dolog. Hé! Szólt oda vállán keresztül Józsefnek. Vedd elő az árujegyzéket, amelyet készítettél, az árukat fekete színnel, súlyukat és mennyiségüket pedig pirossal. Vedd el és olvasd föl az aszkaloni hagyma és a bor súlyát, ami az áruk, de egyáltalában és rögtönözve számítsd is át ennek az országnak az értékegységére, devenre és latra, hogy tudjuk, mit érnek az áruk részfontban, és a nagy tisztartó éppen annyi résszúj vászonnal és írópapírossal ajándékozzon meg bennünket a ház kamráiból. Én pedig, kegyes uram, ha akarod, az árut még egyszer megméretem előtted próbára és vizsgára.
József már készenlétben tartotta a tekercset, és előlépett vele, kigöngyölve közben. Mellette Sepszesz Bész mester állott, aki nem tudott ugyan belepislantani a jegyzékbe, de azért figyelmesen nézett föl a kigöngyölő kézre.
Parancsolja, uram, hogy rabszolgája a dupla árat mondja, vagy az igazit? Kérdezte József szerényen.
Természetesen az igazit, mit fecsegsz, bolondot? Szitta az öreg.
A nagygazda azt parancsolta, hogy a dupla árat mond, felelte József a legbájosabb komolysággal. Ha most az igazit mondom, azt hiszi dupla árnak, és csak a felét kínálja. Miből élsz, akkor meg? Jobb lenne, ha esetleg a duplát tartaná igazinak, s ha még le is szorít belőle valamit, nem kellene túlságosan szűkösen megélned. Hehe, nekegett az öreg. Ismételte, és az udvarmesterre nézett, na, mit szól hozzá? Az írnokok fülük mögött a nátszállal nevettek. A kis Manó, az istenek kedveltje, kezecskéjével csapkodta fölhúzott lábát, miközben a másikon ugrándozott. Mandragóra arcát a törpe gyönyör 1000 ráncocskába húzta. Dudu persze testvére a csökevénységben még méltóságosabban tolta előre ajka ereszét és fejét rázta. Ami Mondkávot illeti, ez most az éles elméjű ifjú Lajstrom vezetőt, akit eddig érthető módon nem méltatott figyelemre, csodálkozással vette szemügyre, ami csak hamar meglepetéssé erősödött, s már kis idő múltán a csodálkozás szótól csak kevéssé különböző, de sokkal mélyebb értelműn hangzó megjelölést érdemelt volna. Lehetséges, csupán gyanításnak adunk hangot, s nem merjük állítani, hogy ebben a pillanatban, amelytől oly sok függött, atyáinak tervező istene megtette Józsefért a még szükségeset, és fényességet vetett rá, hogy a szemlélő szívében a célt szolgáló érzést előhívja. Az, akiről szó van, látásunkat, hallásunkat és minden érzékünket szabaddá tette ugyan az élet élvezésére, de mégis azzal a fönntartással, hogy szándékai eszközéül és bejárójául, s érzésvilágunk befolyásolására,
többé-kevésbé messze menő tervei érdekében szintén fölhasználhassa őket, innen föltevésünk, amelyet azonban hajlandók vagyunk vissza is vonni, ha természet fölöttisége e természetes történettel ellentétesnek látszik. Természetes és józan értelmezések itt különösképp helyén valók, mert Moncalve maga is józan és természetes ember volt, s hozzá olyan világfia, amely már messze távolodott amazoktól, melyek semmi rendkívülit nem láttak a gondolatban, hogy váratlanul, fényes nappal, s úgy szólván az utca közepén találkozhatunk egy Istennel. De minden esetre az ő világa közelebb állt a miénknél efféle lehetőségekhez és várakozásokhoz. Jól lehet ezek már csak félig meddig szerűvé, nem egészen egyértelművé, valóságossá és szó szerintivé fakultak. Az történt, hogy megpillantotta Rákel fiát, és látta, hogy szép. A szépség eszméje azonban, amely most látása előtt megjelent és eltöltötte tudatát, gondolatilag törvényszerű összefüggésben állt számára a hold képzetével, amely viszont a kmunui Jehuti csillaga Thotnak, a mértékes rendmesterének, a bölcsnek, a varázslónak és írnoknak égi megjelenése volt. József ott állt most előtte irattekercsel kezében, s a rabszolga, még ha mindjárt írnok rabszolga voltához képest, túlságosan dévaj elmés és okos szavakat ejtett, ami a gondolat kapcsoláshoz nyugtalanítóan járult hozzá. Az ifjú beduinnak és ázsiainak vállán nem volt íbisz fej, s így természetesen ember volt, nem Isten, nem a kmunui Thot. De gondolatilag mégis közösségben állt vele, és kétértelmű volt, mint bizonyos szavak, például az isteni jelző, ez a származék szó, amely a fenséges tővel szemben, amelyből ered, talán némi gyengülést jelent, és nem is akarja teljes valóságát és méltóságát megtartani, csupán arra emlékeztetni, és ilyen módon félig másodlagos és átvitt értelmű, de ingatag jelentéssel elsődlegességre is igényt tart, amennyiben isteni az érzékelhető sajátosra, tehát az Isten megjelenés formájára vonatkozik. Efféle kétértelműségek ötlöttek föl Moncalve udvarmesterben, mikor először pillantott Józsefre, és fölkeltették figyelmét iránta. A jelenség, amely lejátszódott, ismétlődés volt. Már másokkal is történt így, vagy hasonlóképpen, és így fog történni ismét másokkal is. Nem kell azt hinnünk, hogy a meglepetés Moncalvet túlságos hevesen megrázta. Amit közben érzett, az lényegében nem volt több, mint amit a hogy az ördögbe kiáltásban foglalnánk össze. Ő nem ezt mondta. Azt kérdezte, mi ez? Mi? Így mondotta lebecsülőn és óvatosan, és ezzel megkönnyítette az öreg számára a választ. Ez, felelte az aggasztján somolyogva, a hetedik portéka. Gonosz szokás, mondta az egyiptomi, hogy mindig rejtvényekben beszélsz. Kegyes uram nem szereti a rejtvényeket, szólt az aggasztján.